95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön. A főpásztor felidézte Ferenc pápa bulláját, amelyet így nevezett el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg, fogalmazott az érsek, azzal folytatva, hogy a második Timóteusnak írt levélben olvashatunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges, sokszor nem tudatosítjuk egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy mindig megbocsát, tette hozzá. A második vatikáni zsinaton elhangzottakra is emlékeztetett, miszerint ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. A mi életünk személyes történelme sem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad, ismertette gondolatait a szentével kapcsolatban Ternyák érsek. Az adventi készülődés egyében jövő kedden a katolikus Karitász további szállítmányokat visz a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Útjuk során megállnak Ungváron, Nagybereznán és Beregszászon, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek angyalbatyút, családjaiknak és az egyedülállóknak pedig szaloncukrot és élelmiszercsomagokat juttassanak el, tudatta a segélyszervezet. Az adventi adományútra Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója is csatlakozik, hogy személyesen nyújthasson segítséget a helybélieknek. Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddig magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tilla Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 000 forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti únos eső is, még északabbra havazás valószínű. Síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 és -4, napközben aztán 0 és +1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Péderi Zsolt, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berecz Renáta. Hamarosan kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 órakor a kultúrkörrel jelentkezünk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó művelődési házak adventi program kínálatát ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe. Majd ezt követően a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babócsai Rékával és Nagy Andrással. Rövid ajánlunkban Blaskó Balást, a Gárdonyi Géza Színház igazgatóját hallják.
Nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában.
21 és 22 óra között tokai frekvenciánkon Téka című összeállításunk első felében görögkatolikus félórát hallanak, majd dr. Ablonci Balázs történésznek az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának egyetemi docense előadását hallgathatják meg Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. 21 és 22 óra között Leltár című műsorunkban Palánki Ferenc püspök elmélkedését hallják az irgalomról. 23 órakor a Vatikáni rádióadásával jelentkezünk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese az adventi időszak evangéliumi üzeneteiről elmélkedik. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Berecz Renátát hallották. A viszont hallásra.
Így szól mi krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A népművészet és a könyvtár találkozásának ékes példája az egyetemi öltögető hímző szakkör, melynek helyszíne a Tittel Pál könyvtár. A mai adásban Verebélyi Balázs, a kommunikációs csoport adminisztrátora, a szakkör vezetője, valamint Laskai Anna szaktájékoztató beszélget arról, hogy hogyan gazdagítja egymást a népművészet és a könyvtár. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól mi krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 5. alkalommal nyert el a Családbarát Munkahely díjat az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, amelyet a kormányzat a munkáltatók családbarát intézkedéseinek elismerésére hozott létre. A díj célja, hogy ösztönözze azokat a megoldásokat, amelyek segítik a munka és a magánélet összehangolását. Az egyetem évek óta kiemelt figyelmet fordít a munka magánélet harmóniájának megteremtésére, amit az is bizonyít, hogy sorozatban 5. éve sikerül megtartani ezt a rangos elismerést. A 2 millió forint pénzjutalommal járó díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium által rendezett Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért eseményen adták át a Szépművészeti Múzeumban. Az elismerést az egyetem nevében dr. Vácziné Juhász Zsuzsanna, a Családbarát programiroda programreferense, valamint Papkormos Éva, az Egyetemi Innovációs Osztály osztályvezetője vette át dr. Koncs Zsófiától, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpontja idén is játékos vetélkedőt rendezett a komplex alapprogramban résztvevő intézmények számára. Az eseményen több mint 70 diák vett részt az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék tudásukat a művészet, a logika, a testmozgás, az életgyakorlat és a digitális alapú feladatok terén. A vetélkedő első állomása a Líceum kápolnája volt, ahol dr. Révész László, a Pedagógus Képzőközpont főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a 250 éves intézmény tradíciójának megőrzése mellett nyitott az újításokra, ennek jegyében született meg a kap és a játékos vetélkedő is. A főigazgató kiemelte, idén második alkalommal rendezték meg a megmérettetést, amelynek célja komplex alapprogramos iskolák közötti kapcsolatteremtés elősegítése, valamint az alapprogramok szakmai tartalmának megismerése és kipróbálása volt. Hollóné Bódi Katalin örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi részvételi adatokat sikerült felülmúlni, ezáltal 12 intézmény 15 csapata, összesen 75 tanuló érkezett a vetélkedőre. Az öt állomásból álló játékos feladatok során a diákoknak lehetőségük volt közelebbről is megismerni és körbejárni a líceum épületét. Két új szakkal bővül a 250 éves múltú Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési palettája 2025. szeptemberétől. A felsőoktatásba jelentkezők a pszichológia alapszak és műszaki menedzser alapképzés közül is választhatnak majd. Az Egyetem Pszichológiai Intézete már évek óta képviseli a magas szintű oktatást és kutatást, szorosan kapcsolódva a pedagógus képzéshez. A pszichológia B.A. diploma viselkedés elemző szakképzettséget biztosítva lehetőséget nyújt a mesterképzés folytatásra hazánkban, valamint Európa számos egyetemén. Emellett a műszaki menedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik digitális innovációk és megoldások naprakész ismereteivel képesek hatékonyabbá tenni a szervezetek működését. A hallgatók két specializáció közül választhatnak, a fenntarthatósági és környezeti menedzser, valamint a műszaki képzési menedzser. Az előbbi az ipari 4.0 és az intelligens műszaki rendszerek trendjeit ismeri, amíg az utóbbi az ipari szektor kiberfizikai rendszerének alkalmazhatóságát és a humán erőforrás képzését támogatja. A pszichológia B.A. képzés nappali tagazaton, még a műszaki menedzser alapképzés nappali és levelező tagazaton is elérhető. A felvételivel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján elérhetőek. Az év utolsó hónapjában, három vasárnapon is különleges programmal várja a látogatóit a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont. Az alapprogramok mellett fizikai és kémiai kísérleti bemutatók, valamint csillagászat történeti előadások is színesítik a kínálatot. Az interaktív fizika órákon a jégvilág -96 fokos kísérletei, valamint nagyon hidegtől a nagyon melegig terjedő kísérletek várják az érdeklődőket. A kémia órákon a tűz és víz kapcsolata kerül bemutatásra, valamint december 15-én dr. Murányi Zoltán karácsonyi kémia súlyak ápráztatja majd el a vendégeket. A csillagászat történeti előadások a 405-ös Jedlik Ányos experimentáriumban lesznek megtekinthetőek, ahol december 1-én a betlehemi csillagnyomába eredhetnek, december 8-án lapföld színei elevenednek meg, december 15-én pedig a csillagászat és a művészet kapcsolatáról hallhatnak az érdeklődők. A kiemelt programok mellett a látogatók önállóan is kísérletezhetnek, a fizika foglalkoztató eszközeivel részt vehetnek QR-kódos telefonos kincsvadászaton, és a csillagtúra papír alapú játékban, amelynek helyes megfejtői egyetemi ajándéktárgyakkal térnek haza. Egész napos sportolásra hívta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete. A szervezők több helyszínen számos programmal, parasportolási lehetőséggel, erős ember próbával, valamint érdekes beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, aki elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a felsőoktatási intézmény rendelkezik olimpiai sikerekkel. Hozzátette öröm számára, hogy több eszterházis olimpikon is megtisztelte személyes jelenlétével a sportünnepet. Dr. Tóth Antal, az egyetem természettudományi karának dékánja is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. Professzor dr. Bognár József, az egyetem sporttudományi intézetének igazgatója, a nap kezdetén kiemelte, az esemény különlegessége abban rejlik, hogy idén először a sportolók és parasportolók együtt rendezték meg a sportünnepet. A résztvevők a nap folyamán menetlevéllel járhatták végig a helyszíneket, pecséteket gyűjtve a különböző foglalkozásokon. A résztvevők kipróbálhatták az amerikai futballt, a vakpingpongot, a vaksakkot és a kerekesszékes kosárlabdát, valamint részt vehettek önvédelmi workshopon is. A sportnap kapcsán az egyetem sportcsarnokában kiállított tablósorozat 14 olimpikont mutat be, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egykori vagy jelenleg is aktív hallgatói. A tablók január közepéig a líceum aulájában tekinthetőek meg, majd végleges helyükre kerülnek a dicsőségfalon, amely a tervek szerint tovább bővül a sikeres Eszterházy sportolók képeivel.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most Veredélyi Balázst, a kommunikációs csoport adminisztrátorát köszöntöm, akivel alapvetően az egyetemi hímző szakkörről beszélgetünk, de természetesen nagyon sok szó esik majd a könyvtárról. Balázs, köszöntelek nálunk. És akkor rögtön fel is fedem, hogy hogyan is kapcsolódik össze a népművészet és a könyvtár, mert hogy októbertől újraindultak azok az öltögető névvel említett hímzőszakköri foglalkozások, amelyeknek a könyvtár ad otthont. Valóban igyekszünk otthont adni, otthonossá tenni ezeket az alkalmakat, de talán erről majd később. Először beszéljünk arról, hogy a második évad kezdődött el az öltögetők életében. Te milyen érzésekkel kezded immár második éve ezt a kollégáknak szervezett szakkört, amely a könyvtárban valósul meg?
Először is üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az évben januárban kezdtük meg a szakkörnek a működését. Akkor a Nemzeti Művelődési Intézet által a szakkörprogramot meghirdetett programmal kezdtük el. Ekkor kaptunk 5 főre egységcsomagokat, amiben az alapanyag volt benne. Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet csinálta egy ilyen aszakkör programot, amin a honlapon voltak fönn nekik videók, és ezek segítségével tanítottam le nekik ezeket a technikákat. Ekkor Békés megyei hímzésekkel ismerkedtek meg, és így ilyen folyamatos technikai fejlődés volt számukra ez. Megismerkedtek az alapöltésekkel, azután készítettünk velük különböző használati tárgyakat, tésztazsák volt benne, mondjuk egy női kötényt, neszeszereket készítettünk, vagy könyvborítót. Könyvtárosok ezt kedvelték, hogy ilyen könyv vagy határidő naplóra készítettek borítót, és a végén még egy keresztszemes technikával tányéralátét is készült. Nyárra is kaptak házi feladatot, hogy ne menjenek el csak úgy, hogy elteljen nekik a nyár. Akkor egy kreatív feladatot kaptak, amikor különböző mintákat kaptak, és akkor különböző színű fonalakkal ezt színezzék be.
Ez a múlt, de ugye úgy tűnik, hogy elég jól sikerülhetett, akár számodra is. Azt tudom, hogy a résztvevők külön kérték, hogy legyen folytatás.
Igen, kérték is, és szeptember folyamán is összegyűltünk a haladó csoporttal, mert 2 csoport van kezdő és haladó. A haladó csoportnál ott megy a továbbfejlesztés. Szeptember még ez a bemelegítés hónapja volt, és októberre kezdtünk el foglalkozni a fejlesztéssel, ami mindig egy ilyen technikai fejlődést ad nekik. Most a furta hímzés hoztuk például, amikor sötét alapanyagra világos vonallal készül ez a hímzés, és itt technikában az, hogy sűrűn tudjanak költeni, hogy ne világítson át nekik az alapanyag. Majd a palóc hímzés következik nekik, mert mivel palóc vidéken vagyunk, így ezt a hímzést preferáljuk elsősorban. Itt majd szálhúzásos technikával készítenek majd mintakendőket, ezt a technikát elsajátítják, és későbbiekben tudják alkalmazni lakástextileken, használati tárgyakon, illetve ruházaton is.
Azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel mesélsz a különböző mintákról, és az egésznek a népművészethez kötődő hátteréről, de nekem a legizgalmasabb az volt a mondani valódban, hogy a kollégáknak szervezett szakkörről van szó. Számomra mindig nagyon kedvesek ezek az alkalmak, az ilyen jellegű kezdeményezések, amikor itt dolgozóknak igyekszünk valamit nyújtani. Kik azok, akik fogékonyak voltak erre, hogy akár az a szakkör keretében, akár a most elindított kezdőcsoport keretében akarjanak ilyesmivel foglalkozni?
Elsősorban, amikor elindítottam ezt a szakköt, az volt a cél tényleg, hogy hímző emberek jelentkezzenek, és nagy részén a kollégákra gondoltam, azért volt, hogy itt volt az egyetem intézményeibe hirdetve, és számos kollégánk jelentkezett az egyetem különböző részlegeiből. Emellett tény, hogy könyvtárban vagyunk, számos könyvtáros is tagja így a szakkörnek, és a kezdőcsoportban is ugyanez a tendencia, hogy ott is nagyrészt kollégák a tagok. Emellett hallomás révén jöttek más személyek is, akár mondjuk a Jeseki palotából is.
És akkor mindenkit összeköt ezek szerint a hímzés szeretete. Nem titok, hogy ebben az évben én is próbálok majd részt venni ezeken a foglalkozásokon, mert önmagában csak nagyon jó volt azt látni, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak voltak. És nem titok az sem, hogy miért tudhatom, hiszen ott zajlott a szemünk előtt, nagyon sok esetben akár az első emeleti belső teremben valósult meg ez a szakkör. Milyennek látod, milyen helyszíne a könyvtár ennek a szakkörnek?
Beszéltem a könyvtár vezetőjével, Krisztával ezzel kapcsolatban, és akkor ő rögtön örömmel rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a helyszínt. A 212-es Churchill teremben voltunk eleinte, akkor könyvtárosok nagyon nagy segítségünkre voltak, mert a belső világítás mellett kaptunk kis asztali lámpákat, ami jobb megvilágítást tud adni a hímzésnek, de mellett más technikai segítséget, például laptopot, kivetítőt is tudtunk használni, hogy ezeket a prezentációkat, amit hozok nekik a előadásokra, azzal meg tudtuk nézni. Szoktam készülni néha egy-egy prezentációval is, hogy azért hozok rövid néprajzi anyagot, a hímzésről egyéb információkat megtudhatnak róla, és sok-sok képet, hogy lássák ezek a hímzések, amiket már elkészítettek mások, hogy néznek ki, mit lehet még esetleg, vagy ötletet tudnak venni ezekből a képek alapján, hogy ők is tudnak hasonló tárgyakat készíteni. Jelenlegi évben is ugyanúgy a könyvtárban vagyunk, csak most egy másik teremben, mert hogy két csoport van, 20-21 fő van körülbelül most így a két szakkörbe összesen, és ők most órabontásban vannak, tehát először a haladókkal foglalkozok, majd a kezdőcsoportra irányítom a figyelmet. A foglalkozás elején szoktunk egy ilyen játékos feladatot elindítani, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a foglalkozásra. Kiessünk a mindennapi munkából, mert gyakran 5 perc nem telik el, hogy átesünk a napi feladatokból így a szakköri életbe, és utána meg szoktuk nézni, hogy ki mire haladt, megbeszéljük, és akkor utána kezdjük az napi témát, amivel mindig készülök.
Igen, valóban nagyon jó a hangulat, és bízunk abban, hogy ez annak is köszönhető, hogy a nagyon lelkes munkatársaim átviszik ezeket a lámpákat, igyekeznek segíteni azt, hogy minden elérhető legyen, vagy akár tárolható is legyen, de valóban nekünk is egy nagyon izgalmas színfolt, és a legnagyobb örömünk az, hogy időről időre rendezünk a könyvtári térben kiállítást is, akár ugye az első emeleti könyvtári térben, és éppen akár a te munkád, ugye először az Ez is én vagyok keretében, majd pedig a szakkörönkák is helyet kaphattak a könyvtárban.
Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek a kiállítások, mert sokszor itt találkozunk a kollégákkal, ismerjük egymást, de nem tudjuk, hogy a saját életükben mivel foglalkoznak. Nekem ez volt az első kiállításom, ez is én vagyok kiállítás, ahol saját hímzéseimet mutattam be tavaly előtt nyáron. Utána pedig ebben az évben volt a első szakköri turnus végén volt egy körülbelül, hát kéthetes kiállításnak indult, de körülbelül 2 hónapos is lett, mire odaértünk a végére. A szakköri tagok által elkészített hímzésekből rendeztünk egy ilyen évvégi záró kiállítást. Így a könyvtárosok így gyönyörködhetnek benne, mert ők azért 2 hónapon keresztül látták ezt a kiállítást, meg a folyamatát is, ahogy elkészült.
Igen, de nem csak, hogy mi gyönyörködhetünk benne, hanem nagyon-nagyon izgalmas ez, akár az Ez is én vagyok kiállítás sorozatunknál, aminek a célja tényleg az, hogy egy másik oldaláról megismerhessünk egy kollégát, akiről nem is feltételeztük adott esetben, hogy milyen hobbija, milyen különleges tehetsége lehet, de ugyanígy ennek a munkahelyi hímző szakkörnek a munkáit is nagyon nagy örömmel nézik meg az itt dolgozók, éppen azért, mert kötődnek személyesen valakihez. Úgyhogy ezek a kiállítások, amikor valaki így az itt dolgozók közül mutatja meg a tehetségét, ez mindig valahogy sokkal több látogatót vonz, és sokkal izgalmasabb az egyetemi polgárok és az egyetemen dolgozók számára is. Úgyhogy ez mindig nagyon nagy élmény nekünk, hogy valóban azért keresik fel ezeket a kiállításokat, hogy lássák Balázs munkáját, vagy éppen megnevezik azt a kollégát, azt a kolléganőt, akinek a munkájára kíváncsiak, és aztán elcsodálkoznak, hogy ki mindenkit ismernek még. Hogy gondolod, mennyire jó módja akár a közösség szervezésnek, a közösség építésnek ez, hogy hetente összetalálkoztok?
A kezdőknél például az nagyon jó ez a heti találkozási szint, mert hogy ők mindig újat tanulnak, és akkor egy alkalommal nem sokat tanulunk sosem. Ez, hogy így heti szinten találkozunk, tényleg a közösség fejlődik, épül ezáltal mindig. a játékos feladatokban is szoktunk ilyen feladatokat is végezni, hogy mondjuk a másik nevéhez alkunk mondjuk egy jellemzőt, és akkor így könnyebben meg tudják például tanulni a másik nevét is. De ezek tényleg összekovácsolódnak, ezek a közösségek. Egy idő után már megy a kis előadás, a hülyeségnek a terjedése néha, tehát sokat nevetünk, és ezek a szakközi foglalkozások sokszor úgy is fejeződnek be, hogy jókedvel mennek haza a közösségnek a tagjai.
Ennek a legjobb bizonyítéka egyébként az, hogy azok, akik részt vettek januártól, ugye az első programban, azok most már haladóként folytatják, és vágytak arra, hogy legyen egyfajta folytatás. Picit időzzünk még el a könyvtárnál, hiszen sok dolgot mesélhetünk ott is. Mindig nagyon fontos összetevője ezeknek a Tittel podcastbeli beszélgetéseknek, hogy kiderüljön, hogy az, aki éppen elfogadta a meghívásunkat, és egy programmal, egy esemény kapcsán kötődik a könyvtárhoz, egyébként milyen viszonyban van a könyvtárral. Számodra, ha azt mondom, hogy könyvtár, könyvek, olvasás, mi az, ami eszedbe jut?
Hát nekem a könyvtárral egy kicsit szorosabb viszonyom is van ezáltal, mert én itt tanultam még akkor Esztázi Károly főiskolán, mert kimondani is furcsa jelen pillanatban, akkor még informatikus könyvtáros szakra, majd mesterképzésen kulturális örökség tanulmányok szakra jártam. Ez inkább kapcsolódik most ez a hímzés témához, mert hogy a hímzéseket, hogy gyűjtöm ezáltal, meg katalogizálom otthon a saját gyűjteményemben, de én alapvetőleg én könyvtárosnak készültem, kezdő munkahelyemen ilyen könyvtári munkatársként dolgoztam, és utána úgy kerültem ide az egyetemre, ahol már ilyen ügyintéző, adminisztrátori feladatokat látok el.
Ez egyébként nagyon nagy meglepetés volt nekem, hogy könyvtári végzettséggel rendelkezel, abban az értelemben, hogy már a második olyan megszólalón vagy, aki egyébként más területen dolgozik, de egyébként könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, pedig ugye nem is keresem ennek a módját, vagy ennek a lehetőségét, úgyhogy ezt nagyon izgalmas volt felfedeznem. Egyébként a könyvtár használata, vagy akár a könyvek, akár a nálunk elérhető különböző információk, információforrások mennyire segítik akár a szakkörbeli, akár a jelenlegi munkádat?
Amikor én informatikus könyvtáros szakra jártam ide, akkor én információ broker szakirányra tudtam jelentkezni akkor, és akkor, amikor ott kutatnunk kellett így a különböző feladatokat, beadandókat, akkor sokat kellett kutatnunk, és ez nekem így átjött a hímzés irányába is, hogy én a szakkönyveket azt elkezdtem kutatni a könyvtárakban, de akár különböző adatbázisokban is, akár volt egy cikk, vagy valamilyen téma, rengeteget kutattam. Nagy otthon nekem a könyvtáram, amiből a hímzés néprajz kategóriájú könyvek vannak. Régebben sok könyvet adtak ki hímzéssel kapcsolatban. Vannak olyan hiánypótló kiadványok is, amiket kiadtak 50-es években, vagy akár még régen a 30-as években is, és nincsen azóta másik kiadvány, és nem is nagyon jelent meg másik kiadványban sem az a hímzés minta. És ezek fontosak, hogy ezeket mi tudjuk gyűjteni, hogy meglegyen otthon, mert bármikor olyan van, akkor le tudjuk emelni a polcról, és így a leghatékonyabb módja van, hogy nem kell könyvtárban mondjuk akár néha könyvtárközivel is kérni, mert már olyan szolgáltatást is kértem, mert vannak olyan kiadványok, amik már csak a könyvtárakban vannak meg. De ezeket a könyveket én gyűjtöm, emellett tényleg, ha hímzés mintáról van szó, akkor múzeumban járunk gyűjteni is például, és ott is akkor kutatunk ezáltal, hogy megtaláljuk azt az adott darabot, aminek a mintáját felgyűjtjük, és később feldolgozzuk is.
Akkor ezek szerint számodra mondjuk a könyv és a könyvek forgatása az inkább a hímzéshez kötődik, és ezt a fajta hobbit, de hobbinak mondom mindig, és közben elszégyellem magam, hiszen a népművészet ifjú mestereként azért elmondható, hogy nagyon komoly és nagyon magas szakmai színvonalon műveled mindezt. Szóval, hogy ez az érdeklődés, ez a szenvedély mennyire kerül támogatásra a könyvtár által?
Könyveket én olvasni sokszor kevés idő jut rá, tehát a szakirodalom felé terelődik ez az irányvonalam, és tényleg vannak olyan könyvek, amiket hogy nem tudunk megszerezni, és akkor így bejövök ide a kollégához, és megkérem akkor őt, hogy próbáljuk már meg megkeresni egy másik könyvtárban, hol található ez meg, ő megkéri akkor könyvtárközivel, és akkor itt a könyvtáron belül akár olvasok belőle részleteket, vagy akkor befotózom a könyvet mondjuk, hogy tudjam később használni.
Izgalmas, hiszen pusztán ez az öltögető, hímző szakkör rögtön a könyvtárról nagyon-nagyon sok területet felfedelőtted, hiszen egyrészt helyet adunk. De azért nagyon jó arról beszélni, és egyetértésben beszélni arról, hogy azért sokkal többet igyekszünk mi adni azáltal, hogy jaj, kiderült, hogy van lámpa, akkor átcipeljük. Tehát, hogy tényleg szeretnénk otthont adni ennek az egésznek, és hogy egy picit szeretnénk mi is abból a sikerből egy picit magunkénak tudni, hogy milyen jó hangulatúak ezek a találkozások, mert tényleg azt reméljük, hogy a könyvtár az egy olyan hely, ahol felszabadultan örömmel együtt tudnak lenni a kollégák, és tényleg kiteljesedhetnek valami olyan érdeklődési körnek megfelelően, mint akár mondjuk a hímzés is. De te a szakirodalmat is használod, abszolút használod a szolgáltatásokat a könyvtárközi kölcsönzés által, és ezek szerint kicsit kollégaként is nézel ránk. Mindezt azért vettem egy picit én magam is végig, hogy milyen sok ponton kapcsolódsz, milyen sokféle módon szerezhetsz benyomást rólunk, akár szakkörvezetőként, akár kollégaként, akár könyvtár használóként is. Mi a benyomásod, neked mi a véleményed, te hogyan ajánlanád a könyvtárunkat?
Hát a Tittelpál könyvtár itt azért a Líceum épületében egy impozáns helyen van, és nagy állománnyal rendelkezik. Itt is megtalálható akár szépirodalom, akár szakirodalom. A második emeleti könyvtárban van például fent ez a néprajzhímzés témájú szakirodalom. Én is szoktam forgatni néha alkalomattal, mert mindig találok én is egy új könyvet, amire nem számítottam, hogy az is nekem a témába vág. Én ezt minden orvosunknak tudom ajánlani, hogy jöjjön be ide, nézze meg, mert sose lehet tudni, hogy mit talál, mindenki kedvet kap hozzá.
Én pedig ajánlom a kiállításainkat, hiszen ha minden jól megy, akár ezen a nyáron a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan láthatják majd a mostani szakkör munkáit is. De nem akarok ennyire előre szaladni, és nem akarok felelőtlen ígéretet sem tenni. Te mit gondolsz, ez az együttműködés mennyire lehet hosszú távú, neked milyen terveid vannak?
Én ezeket a szakköröket szeretném folytatni évről évre, tehát nem rövid távon tervezem őket. A múzeumok éjszakájával ez nekünk összefonódott, mert az idei évben is így volt a kiállítás, sőt nekem a saját kiállításom is ehhez kapcsolódóan zajlott. De körülbelül egy ilyen május végig szoktak tartani a foglalkozások, úgyhogy ez ilyen évadzárónak szépen meg tudják mutatni a tagok, hogy mit készítettek el, és ebből próbálunk szépen egy kiállítás formájában megmutatni ezeket a darabokat a nagy közönségnek.
Balázs, köszönöm, hogy a szakkör, a kiállítás, a személyes kötődés kapcsán ennyi mindenről beszélhettünk, és ennyi mindent megtudhattunk, akár a hímzésről, akár a Tittelpál könyvtárról.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról!
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása októberben az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el.
A veteránok, ők azok, akik már nyugdíjasok, körülbelül 2 millió a létszámuk, ők nagyon nehezen tudnak megbirkózni az internettel, meg ezekkel a kütyüs dolgokkal. Ők digitális analfabéták, ők egy munkahelyen dolgoztak hosszú időn keresztül. Édesanyám, ahol elkezdte, onnan ment nyugdíjba. És ő azt gondolja, veterán létére, hogyha majd ő azt mondja az unokájának, hogy sütöttem nagyon finom sütit, gyertek el hozzám, akkor el fognak menni, nem. Az unokája odaáll a kerítéshez, azt mondja, mama, elvitt erre lehet? Miközben ő beszélgetni szeretett volna. Az unoka meg éhes volt. És finomat süt a nagymama. Tehát, hogy hát nehéz ezt így összerakni. Igen. Tehát a lojalitás, becsületesség, önfeláldozás jellemző rájuk. Melyik Z és alfa generációsra jellemző ez a három érték? Biztos van valamennyi, de hogy nem olyan nagy létszámban, az teljesen biztos. Nagyon fontos a család és az emberi kapcsolatok, meg a kemény munka. Először az Y-sokra mondták azt, hogy ezek nem akarnak dolgozni. Nekem három Y-os gyerekem van. Tudjátok, mikor akartak dolgozni? Amikor értelmét látták a munkának. Az, hogy ők beüljenek valahol 8 órán keresztül, és csak ott üljenek, meg dumáljanak, az nem. De akkor, hogyha értelmét látja a munkának, éjjel 3-ig is képes dolgozni. Tehát megfelelő céllal hajlandóak ők is. Mi vagyunk a 46-tól 64-ig születettek. Még azért vagyunk néhányan, akiknek nyugdíjat kell majd fizetni, de ránk is még a realizmus, tehát reálisan ítéljük meg a dolgokat, és az, hogy a munkát tiszteljük, ez biztos, hogy így van, és eléggé tapasztaltak is vagyunk. Tehát, hogyha a baby boomból van benne valaki az iskolai igazgatói székbe, szerintem az az iskola az nem jár rosszul, mert hihetetlen sok energiát és tapasztalatot bele tudunk vinni. Találékony, tekintély és szabálytisztelők is vagyunk. Tehát nekünk nem kell elmagyarázni, hogy mit lehet és mit nem. A változásokat sokszor nehezen éljük meg, kedveljük a bejáratott sémákat, tehát amit én mondtam arról, hogy nem akartam elkezdeni használni a számítógépet egy könyvtári katalógusnak a megnézésére, mert tök jó volt nekem az a kis kártya. Nehéz lépést tartani. Abszolút el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ti benne vagytok az iskolába. Nehéz, én is számtalanszor átélem azt, hogy a hallgató mondja, hogy a mit tudom én milyen rendszert használja, gőzöm nincs, hogy mi az, de hallját, hogy azt mondanám, hogy hát én ezt véletlenül se tudom, következő alkalommal jöjjön, azt mutassa be nekünk. Tehát, hogy szokták mondani, hogyha kapunk egy citromot, csináljunk belőle limonádét. Nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók, hogy megbízom őket olyan feladattal, amihez ők értenek. Hát nekem meg milyen jó, hogy nem kell utána néznem, hanem ő kihámozza a lényegét, ugye? Néha nem ismerjük el a fiatalok tudását, hogyha meg tudjátok tenni, hogy elismeritek, hogy van olyan, amit ők jobban tudnak, mint ti, nagyon hálásak tudnak lenni, érte? Az X-generáció, ők voltak a kulcsos gyerekek. Szülők a nyakába akasztották a kulcsot, aztán reggel elmentünk, suli után meg hazamentünk. Igen, mert olyan szülők közül nagyon sokan voltak, akik nem csak a normál munkaidejükben dolgoztak, hanem akkor még úgy hívták, hogy GMK, meg Maszekol, meg ilyenek, mert muszáj volt, hogy el tudják tartani a családot. Nagyon önállóak voltak, vagy önállóak az X-generáció. Nagyon akarnak bizonyítani jelenleg is. Jelenleg is. Tehát erre vigyázni is kell, mert hogyha túl bizonyítani, és tökéletességre akarnak törekedni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezt el kéne engednünk. És inkább precízeknek kellene lennünk a perfekcionizmus helyett. Mert amikor vezetői székben ültem, és az én munkatársaim tökéletességre törekedtek, miközben mondtam, hogy küldjenek el két adatot, és a két adathoz küldtek három oldalas magyarázatot, na akkor én azt mondtam, hogy kifekszeg az egész, és akkor jöttem rá, hogy nem jó a perfekcionizmus. Tehát, hogy mindig arra kértem utána már a munkatársakot, hogy pontosan nézzétek meg, hogy mit kell, és csak annyit küldjetek, ne küldjetek többet, mert azzal csak rontjátok az én munkámnak a minőséget. Ami biztató az az, hogy az X-generációnál ez a lifelong learning, ez nagyon mélyen beégett, mert tudjuk, hogy változnunk kell, viszont a munka és a magánélet egyensúlyát még nem biztos, hogy tudjuk. És most már egy új fogalom jött be egyébként a munka világába, ez a munka és a magánélet harmóniája. Mi a különbség a kettő között? Harmónia és egyensúly. Mi a kettő közötti különbség? Nem biztos, hogy fele-fele. Tehát a harmónia már az, hogy mi az, amit én el tudok viselni, mi az, amit a család el tud viselni. Tegyem össze egy egységes egészé a munkát és a... Lehet, hogy van olyan életszakaszom, amikor kicsit több időt tudok a munkára fordítani, de kevesebbet a magánéletre, vagy éppen amikor a gyerekek megszületnek, meg mit tudom én, 4-5 évesek, amíg nem lesznek, addig jobb, hogyha inkább a családra áldozom azt az energiát. A technikával próbálnak lépést tartani az észesek, ugye? A magánéletben nagyon gyakran gondok vannak. Pontosan emiatt, mert a munka és a magánélet harmóniája az nem tud létrejönni. A lojalitás megvan az X-esekben is, és féltik a munkahelyüket egyébként az Y-osoktól. Tehát az újonnan bejövőktől féltik, mert hogy azok sokkal több mindent tudnak például az informatikai dolgokról, és így fogják a székeiket, és azért, mert nagyon gyors karrierbe részesültek a hihetetlen munkamánia miatt, ezért sokan ki is égnek olyan 50 éves korukra körülbelül. És ami nagyon átgondolandó, hogy az X-esek közül sokan vannak olyanok, akik direkt nem akarják engedni a fiataloknak a karrierváltását. Küzdjenek meg ők is. Én is megküzdöttem. Stresszesek vagyunk, és önmarcangolók. Hát látom, hogy jó ez a leírás, ugye? És ami fontos még ezt nektek, mint X-es szülőknek hadd mondjam, a gyerekeknek mindent is meg akarunk adni. Miközben, hogyha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Tehát ez kezdődik ott, hogy amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, és otthon hagyták a 10 óraiakat, akkor rohantunk utána kocsival. Jaj, nehogy véletlenül ma éhen maradjon az a szegény gyerek, ugye? És akkor ezzel azért el tudjuk rontani őket, de ugyanígy egyébként az iskolában is, hogyha vannak bizonyos megállapodásaink, hogy mit és hogyan kérünk, és ezeket nem teljesítik a gyerekek, akkor ezt érdemes visszajelzni, és ne nézzük nekik el, mert akkor nagyon elneveljük őket. És akkor jöjjön az Y-generáció, 82-95 között születtek, itt már rengeteg válás, munkacsaládok, férfi minta nincsen, főként a nők nevelik a gyerekeket, főként a fiúk voltak veszélyeztetettek, már közösségi életforma nincsen, van viszont rengeteg internet, interneten keresztüli kapcsolódás, kedvező ösztöndíjprogramok, korlátlan információ, és nincs szükség a személyes együttműködésre. Egyszer mentem be a fiamnak a szobájába, énekel. És hallok egy másik hangot, és mondom, ezen micsoda? Anya, hagyjál már, Afrikában van egy srác, akivel szoktunk így együtt énekelni. És akkor kiderült, hogy mit tudom, ez egyik az altót, a másik meg a mezzót énekli, és tök jól megvoltak. Nem is ismerték egymást, csak így megbeszélték, hogy minden héten egyszer van egy óra, amikor ők együtt próbálnak. Tehát ők már digitálisak, bumeráng gyerekek. Mit jelent ez, hogy bumeráng gyerek? Visszapattan. Tehát elköltözik, nem jó neki, visszapattan, és anyucina olyan boldogan fogadja, hogy nem igaz, ugye? Állandó versenyhelyzetet produkáltak, viszont szoronganak a kapunyitási pánik miatt. Tehát régen kapuzárási pánik volt, az Y-sokkal pedig megjelent a kapunyitási pánik. A fiam azt mondta nekem, hogy anya, nem tudom, hogy hogy kell azt csinálni, hogy akkor most megnősüljek. Annyi nehézséggel jár és felelősséggel, hogy én nem tudom. És elkezdett járni pszichológushoz, 2 évre tellett, aztán 2 év múlva azt mondta, hogy most már tudom. Tehát a kitolódott életkezdés, a gyerekvállalásnak az eltolódása, ezek mind mindennek a következményei. Viszont az életvezetése az olyan szempontból tudatosabb, hogy a munka-magánélet egyensúlyát kialakítja. Délután 4-kor, ha vége a munkának, nincs olyan feladat, amit ő csinál. Kivéve, hogyha valami nagyon érdekes feladatra be tudják húzni. Tehát neki az, hogy egyszer éjjel 3-ig dolgozon, másiknak meg 11-ig, hogyha be van fejezve fel, neki az az elfogadható munkarend. Tehát nem a 8-tól 4-ig. Nagyon fontos az, hogy narcisztikus mondások alakulnak ki náluk, ugye? Én, majd én megmondom, én vagyok a középpontban, miért tudja megtenni? Hát azért tudja megtenni, mert mi meg hátulról szülőként támogatjuk, ugye? Ahelyett, hogy magunkra is figyelnénk. Tehát most már ez a feladatunk, hogy magunkra figyelnek. Éppen ez, tehát nagyon türelmetlenek is, ha valamit nem kaptak meg azonnal abban a pillanatban, add ide, légy szíves, a folyamatos visszajelzés már náluk is megjelent, az Y-nál is, aztán ez csak növekszik. Ami gondot jelentett az Y-osoknál, az az, hogy az elvárások hihetetlen magasak voltak, és a szülők azt helyezték vissza nekik, hogy te vagy a szuper! És utána megjelent a realitás. És ennek a kettőnek a különbsége nagyon nagy szorongást jelentett számukra. Jelenleg is ők az a generáció, ahol a legtöbb ilyen jellegű gond van, és ők járnak a leginkább pszichológushoz. Tehát nekik jó, hogyha ezt meg tudják oldani. És akkor nézzük az Z-generációt, ők már digitális benszülöttek, a legkisebb létszámú, legoktatottabb, a legkisebb családba születnek. Tehát általában úgy, hogy van egy nagymama, van egy anya, meg van egy gyerek, aztán csók. Nincsenek már családi kötelékek, nincs már a családi szocializáció, nincsenek férfiak a családban. Ezért fantasztikus dolog az, hogy itt is egy csomó férfit látok iskolaigazgatóként. És egyébként meg nagyon nagy boldogság számomra azt tanítok az EKÉ-n a tanárképzésbe, egyre több férfi jön levelező tagozatra pedagógusnak. Teljesen megdöbbentő, de nagyon jó érzés. És azt mondják, hogy kiégtek versenyszérába, és ezért jönnek megpihenni tanároknak. Hát így legyen. Ami nagyon fontos a Z-generációnál, ez a mozaik-szerű érettség. Tehát, hogyha tanítotok Z-generációt gimibe, nagyon-nagyon jó az intelligenciájuk, ugyanakkor az érzelmi érettségük hihetetlen alacsony, nem tudják kezelni az érzéseiket. Tehát, hogyha abba tudtok nekik segíteni, azzal ők nagyon jól járnak, és ezért fontos például a mentortanárképzés, mert tudom, hogy ott ez a témakör nagyon előtérbe van, hogy hogyan lehet segíteni az érzelmi intelligencia fejlesztését. Sokkal tudatosabbak, tehát ez a környezeti tudatosság, ne dobjuk ki a műanyag flakont, hanem tényleg ügyjük. Tehát azonnaliság, abban a pillanatban kérem a visszajelzést, inger küszöbük magas, hát ha állandóan filmeket meg videójátékokat néznek, mindig megy be a fülükbe a zaj, a szemük állandóan villódzik, mind a két területen, akusztikusan és vizuálisan is nagyon magas az inger küszöb. Multitasking, nagyon megy náluk, élmény és képközpontúság. Gamification. Tanítsatok úgy, hogy legyen benne a játékosítás, mert egyébként ők nem köthetők le. Tehát versengenek, ugye? Pontokat gyűjtenek, kuponokat gyűjtenek. Ami fontos, és ezt nap mint nap megtapasztaljátok, hogy az Z-generációnál az állandó online téren nagyon sok viselkedés és személyiségbeli torzulást okoz. És még nem járunk az alfa generációnál. Az, hogy ő nem tud egyszerre egy helyre koncentrálni, ezt szoktátok tapasztalni? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy na most figyeljetek, akkor is 25 felé. Mire állandó a figyelem megosztásuk az online térben, ez nem tud kialakulni. Társas viselkedésükben is rengeteg probléma van. Türelmetlenség. Hogy látjátok most egyébként, tehát az, hogy szünetben nem játszanak egymással, az egy társas viselkedésbeli probléma. Most, hogy már a telefonokat összeszeditek, van valami változás? Egy
beszélgetnek, mint meg
jól látható.
Nem ennek az udvarra, például szünetben.
Tehát elkezdődött a kapcsolódás, csak még a kapcsolódásnak nem a megfelelő formájával szembesül. Tehát ezért például az agresszió kezelés elég nagyfokú jártasságot követel a pedagógusoktól. Az alfa generáció digitális ninja. Mit jelent az a szó, hogy digitális ninja? Mindenhez is jött, így van. Tehát a digitális dolgokon állandóan mindig villódzik, hol ide kap, hol oda kap, ők aztán lekaszabolják az összes digitális dolgot, mindehhez értenek, így van. Multitasking, ez már volt az Z-generációnál is, folyamatos technológiai váltások miatt innovatívabb a gondolkodásuk. Szoktátok ezt érzékelni, hogy innovatívabb a gondolkodás? Nem, nem jön át az iskolába, ugye? Tehát ott a játékok között, hogyha abban mélyen beleásnák magukat, biztos, hogy nagyon sok innovativitást találnának, de nem tudják áthozni az iskolába. Személyes verbális kommunikációnak a fejletlensége. Érzékelitek? Sajnos igen. Ki tudják mondani és meg tudják hallgatni úgy a másikat, hogy nem vívják ki a másik haragját? Nem. Tehát pont amit mondtál, úgy odavetik azt a 3-4 szót, hogy utána aztán kaszabolnak, ugye még képzeletben is. Szociális készségek fejletlensége nagy mértékben tapasztalható az iskolákban. Szeretnék nektek ajánlani egy oldalt, ez pedig a Kesjár Csaba általános iskolának az oldala. Nézzétek meg, nagyon sok jó ötlet van rajta, hogy ők az érzelmi intelligenciát hogy fejlesztik. Autóversenyző volt, és a 7 szokás programot beindították, gyönyörűen le van írva, hogy ők miket csinálnak. Én voltam náluk látogatni. Bementünk az osztályba, nem volt ott a pedagógus, a gyerekek mindegyike így kereste a szemünket. Nem egyszerre, hogy Na, akkor köszönjetek, hanem mindenki jó napot kívánok, jó napot kívánok, jól. És utána, mintha mi sem történt volna, elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ők ott megtanulták azt, hogy bent vannak negyed órával az első óra kezdete előtt, és az alatt a negyed óra alatt, akit meg tudnak, megszólítanak, szia, mi történt veled tegnap, és értő figyelmet adnak nekik. És mire kezdődik 8 órakor az oktatás, addigra a nagy érzelmi viharok levezetődnek. Mert ha már két gyereknek el tudom mondani azt, hogy tegnap milyen hülyék voltak az én szüleim, akkor már megkönnyebbülök, és tudok úgy beülni a pedagógusnak az órájára, hogy már tudok figyelni. Tehát ezeket a módszertanokat érdemes megnézni, tényleg menjetek fel, sőt, én azt ajánlanám, iskolaigazgatók vagytok, bízzatok meg két pedagógust, nézzék meg, legyen olyan, aki az első szokást nézi, legyen, aki a másik, és számoljatok be hétről hétre egymásnak, nagyon jól követhető programot mutatnak be, érdemes ezt alkalmazni. Nagyon fontos, az alfa generációnál már csökken a netfüggés. Kutatások ezt írják le, hogy a Z generációhoz képest már csökken a netfüggés, és megvan ugyan a szociális izoláció, de sokkal nagyobb a szociális kapcsolatok iránti igény. Tehát ők könnyebben bevonhatóak, mint a Z generáció volt bevonva a szociális kapcsolatokba. Tehát, hogyha csináltok csoportos feladatokat, akkor ők könnyebben, ha meg tudjátok beszélni, hogy a csoporton belül milyen fő funkciók vannak, könnyebben együttműködnek egymással, mint az ezelőtti generáció. Azt tudtátok, hogy a 14 éveseknek a 20%-a már online értékesítéssel keres pénzt? Magyarországon is. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem gondoltam volna. Sokkal függetlenebbül szeretnének tanulni, hogyha órán is meg tudjátok tenni azt, hogy önállóan adtok feladatokat, és amikor kész vagytok, oda mentek hozzá, és leellenőrzitek, a kevesebb kötöttséget meg tudjátok valósítani, akkor ez nekik jobb. Hogy ez mennyire megvalósítható, nem tudom. Órai figyelemre vonatkozóan 7-20 percig tudnak figyelni. Csoportos interaktív feladat, kutató munka projektek. Tehát a csoportos feladatoknál nagyon lényeges, hogy adjatok szerepet. Legyen olyan, aki az időt méri például. Nagyon fontos, hogy ők boncolgatni akarják, át akarják élni azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha ennek a megbeszélésére tudtok időt adni, tudom, hogy nagyon nehéz, de akkor sokkal könnyebben tanulnak. A hasznosság. Mire lehet hasznosítani? Anélkül semmit ne tanítsatok, hogy ezt el nem mondjátok nekik. Mert ez a legfőbb igényük, hogy legyen haszna a dolgoknak. Tehát matekból simán csak százalék számítást tanítani ezeknek a gyerekeknek kész öngyilkosság. De hogyha azt tudja, hogy anyádék, apádék felvették a hitelt, hány százalékra vették fel, legközelebb kérdezd meg. És akkor elkezdjük számolgatni, hogy 4 év alatt mennyit fizettek be a, mit tudom én, 6%, ha csak 6%-os kamatos kamat. És megérti, az biztos, hogy akkor rendesen meg is fogja tanulni. Kérjetek tőlük tanácsokat bizonyos dolgokra. Sokkal gyengébb az olvasási készségük, és fejletlenebb a gondolkodásuk. Tehát hiába használják a rengeteg IKT és eszközt, meg kell velük tanítani. Ha nem álltok ott mellettük, akkor tök felesleges az a rengeteg időtöltés, amit ők ezen a téren eltöltenek. Ahelyett, hogy elmélyült asszociatív tudásuk lenne, zanzásítva a netes tartalmak, ugrálnak. Tehát ezt is, hogyha meg tudják tenni úgy, hogy ti vezetitek az ő információszerzésüket, ez jó lehet. Tehát IKT eszközöket sokkal gyakrabban használnak, a tempójuk sokkal gyorsabb, az időt abszolút nem tudják kezelni, más az értékrendjük, de hogy hihetetlenül szabadságorientáltak, ez teljesen biztos. Úgyhogy ezért is jelent nagy kihívás. Ami fáj és ami bosszant, kérek 3 ilyen dolgot. Mi az, amivel gondotok van az alfa és az Z generációnál? Egoisták! Hát a szülők nem tudnak velük mit csinálni. Gondoljátok el, hogyha ez a kisgyerek ott az apja vállán hajlandó csak békében maradni, mit fog kialakítani benne a szülő, hogyha ezt a dolgot nem tudja másfél évesen megoldani? Akkor az egoizmusuk az nagyon ki fog majd alakulni. Igen, és akkor ami örömmel tölt el, gondolkodni tanítás, nyitottság, egyéni tanulási stílus. Ismeritek ezt a vizuális, akusztikus, kinesztetikus tanulási stílus kérdőívet? Érdemes megnézni, hogy az osztályban hányan vannak azok, akik a vizuális ingerekre tudnak reagálni, hányan az akusztikusra, és van-e olyan, aki a kinesztetikusra. Ezeknél a gyerekeknél sokkal több a kinesztetikus, mint a megelőző generációknál is. Tehát ezért érdemes kinesztetikus feladatokat adni nekik, ez a vak kérdőív. Csak elmondom, nagyon nagy tanulsága lenne. Most azt mondanám nektek, nem csináljuk meg, mert már időnk nincs, hogy írjátok le a jobb kezetekkel, amit szoktatok használni, a neveteket teljesen írjátok ki. Mit gondoltok, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal csinálnátok? Gyorsan és jó lenne, ugye? Utána, hogyha azt mondanám, hogy és a másik kezeddel, az lassabb, és a végeredmény az valami szörnyűség, ugye? Na, hát ezt arra hoztam tanulságul, hogyha a generációkat át akarjuk alakítani, azt akarjuk, hogy pontosan ugyanúgy működjenek, mint ahogy mi működünk, akkor nekik ez lesz az érzésük, mint hogyha állandóan a másik kezükkel kellene élni.
Dr. Mészáros Aranka, egyetemi docenst hallották.